Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Sámuel próféta első könyvéből olvassuk, a 19. rész 11. versétől a 18. versig. Sámuel próféta első könyvében a 19. rész 11. versétől a 18. versig ezt olvassuk. És követeket küldött Saul a Dávid házához, hogy reá lessenek, és reggel megöljék őt. De tudtára adá Dávidnak Mikál, az ő felesége, mondván, ha meg nem mented életedet ez éjjel, holnap megölnek. És lebocsátá Mikál Dávidot az ablakon. Ő pedig elment, és elszaladt, és megmenté magát. És vevé Mikál a teráfot, és az ágyba fekteté azt, és a feje alá kecske szőrből készült párnát tett, és betakarta lepedővel. Mikor pedig Saul elküldi a követeket, hogy Dávidot megfogják, azt mondta, Dávid beteg. És Saul elküldte ismét a követeket, hogy megnézzék Dávidot, mondván, ágyastul is hozzátok elémbe, hogy megöljem őt. És mikor a követek oda menének, ímé a teráf volt az ágyban, és feje alatt a kecske szőrből készült párna volt. Akkor mondta Saul Mikálnak, mi dolog, hogy engem így megcsaltál? Elengedted az én ellenségemet, és ő elmenekült, és felele Mikál Saulnak, ő mondta nekem, bocsáss el engem, vagy megöllek téged. Dávid pedig elfutván megszabadult. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy téged dicsérhetünk, bár nem látunk a testi szemünkkel, és sokak számára talán olyan bolondságnak tűnik, hogy akit nem látunk, ahhoz szólunk, és azt dicsérjük, de mégis mi vállaljuk ezt a bolondságnak a vágyát, és hozzád jövünk, és téged magasztal és dicsőít a mi szívünk, aki alkottad ezt az egész mindenséget. Köszönjük, hogy szavad, ígéd által létrehoztad a semmiből ezt a világot, amit látunk. De köszönjük néked azt is, hogy amikor létrehoztad, akkor a te tökéletességet tükröződött vissza benne, és ezért gyönyörködtél a te alkotásodban. És ha ma körülnézünk, akkor is tudunk gyönyörködni, de már nem olyan ez a világ, mint volt, mert ősszüleink föllázadtak ellened, és a bűn megrontotta őket, és az a bűn által megrontott ember megrontotta a természetet is. És ma körülöttünk a természet világa nyög és sóhajtozik, és várja a szabadulást. De köszönjük, atyánk, hogy elküldted Jézust, aki megszabadítja ezt a világot az átkod alól, a büntetésed alól. És köszönjük néked, hogy egy napon az ígéreted szerint új eget és új földet alkotsz, mely tökéletes lesz, melyre ránézel majd, és azt mondod, hogy íme, igen jó. Köszönjük néked, Urunk, hogy lesz egy második nagy teremtés, és áldunk azért, mert ennek alapja a mi Krisztusunknak áldott áldozata ott a Golgota keresztjén. Ő érte, újjáteremted ezt a világot. És köszönjük néked azt, hogy te már ma is itt vagy, és munkálkodsz a mi szívünkben is, mert bennünket is újjá akarsz teremteni, új emberré akarsz formálni. Köszönjük néked, hogy ezért szólsz hozzánk a Krisztusról, az evangéliumról, ezért ígéred nekünk a bűnbocsánatot, ezért hívsz minket vissza magadhoz, ezért hívsz egy olyan életre, amelyben te állsz a központba, és nem mi, és nem a pénz, és nem a anyagiak, és a család. Köszönjük néked, hogy most is hozzád jöhetünk, és kérünk, segíts nálad maradnunk a hétköznapi élet forgatagában is. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor elsodródunk tőled, és most köszönjük, hogy mégis visszajöhetünk. Kérünk, fogadj vissza irgalmasan magadhoz, és munkálkodj a szívünkben, hogy egészen gyermeki szívvel bízunk benned, és kövessünk téged mindenkor. És már itt átélhessük a földi életünk során is, hogy te újjáteremtesz minket, és más emberré formálsz, mint akik voltunk. Mert szentekké és tökéletesekké formálgatsz bennünket. És köszönjük néked azt az áldott reménységet, hogy egyszer ott lehetünk majd a te új világodban, és köszönjük néked, hogy rácsodálkozhatunk mi is arra a világra, és nem is fog megszűnni ez a csodálkozás, és öröm, és boldogság. És nem csak te fogod akkor mondani, hogy íme minden igen jó, hanem mi is ezt fogjuk mondani, mind arra, amit majd látunk akkor. Köszönjük néked, hogy ma is együtt lehetünk. Köszönjük néked, hogy a te szavadat várhatjuk, teremtő, megváltó, újjáteremtő Istenünk. Kérünk, szólj hozzánk, kérünk, hajolj le hozzánk ezen a mai vasárnapon is, kicsikhez, nagyokhoz, itt lévőkhöz, távol lévőkhöz, az egész népünkhöz, nagy nevedért. Amen. Énekeljük testvéreim, ige hirdetésre készülve a 287. énekünk első versét. 287. énekünk első verse így kezdődik. Járuljunk mi az Istennek szent fiához, ami üdvözítő Urunk Jézus Krisztushoz. Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk. Az 59. Zsoltárt hallgassuk figyelemmel, helyünket elfoglalva. Az 59. Zsoltárban tehát így szól hozzánk Isten igéje. Az éneklő mesternek az altas hétre Dávid miktámja, midőn embereket küldött Saul, és őrizék az ő házát, hogy megöljék őt. Szabadíts meg engem az én ellenségeimtől, Istenem. A reám támadóktól ments meg engemet. Szabadíts meg engemet a gonosztevőktől és a vérontó emberek ellen, tarts meg engemet. Mert ímé lelkem után leselkednek, egybegyűltek ellenem az erősek. Anélkül, hogy hibás vagy vétkes volnék, Uram, bűnöm nélkül egybegyűlnek és készülnek ellenem. Serkenj fel előmbe, és lásd meg ezeket. Te, ó Uram, seregek Istene, Izrael Istene, serkenj fel! Büntesd meg mind a pogányokat, ne könyörülj senkin, aki hamisságot cselekszik. Szela. Estenden megjelennek, ordítanak, mint az ebb, körüljárják a várost. Íme szájukkal csácsognak, ajkaikon szabják vannak, hisz úgymond, kicsoda hallja meg. Te pedig, Uram, neveted őket, és megcsúfolod minde pogány népet. Hatalmával szemben tereád vigyázok, mert Isten az én váram. Előmbe jön az én kegyelmes Istenem. Látnom engedi Isten az én ellenségeim romlását. Ne öld meg őket, hogy népen meg ne felejtkezzék. Bújdosókká tedd őket a te hatalmaddal, és alázd meg őket, Uram, mi pajzsunk. Szájuknak vétke az ő ajkaiknak beszéde, fogadtassanak meg kevésségükben, mert csak átkot és hazugságot szólnak. Veszítsd el őket búsulásodban, veszítsd el őket, hogy ne legyenek, és tudják meg, hogy Isten uralkodik a Jákob fölött, mind a földnek határáig. Szela. Estenden megjelennek, ordítanak, mint az ebb, körüljárják a várost. Étel után barangolnak, és ha nem laknak, jól virasztanak. Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenként zengem a te kegyelmességedet, mert váram voltál, és menedékem a nyomorúságom napján. Én erősségem, te néked éneklek. Mert Isten az én váram, ő az én kegyelmes Istenem. Kedves testvéreim, a Zsoltár bevezető szavaiból rögtön megtudjuk, hogy Dávid akkor imádkozta ezt az imádságot, amikor Saul emberei bekerítették a házát, és azt figyelték, hogy mikor jön ki onnan, hogy lecsapjanak rejá és megöljék. olvastuk a múlt vasárnap is, meg most is a tulajdonképpeni történetet, és tudjuk, hogy Dávidnak segített a felesége, Mikál, jó tanáccsal is segített, aktív segítséggel is, és aztán több hazugsággal is segített a férjének megmenekülni. Ugyanakkor ez a Zsoltár mégis elárulja azt, amit a történetből nem tudunk meg, hogy Dávid mindezek során az Úrban bízott. Nem önmagában bízott, nem a feleségében bízott, hogy majd valahogy én kimászok a bajból, meg a feleségem majd valahogy segít és megmenekülök, hanem az Úrba vetette teljesen a bizalmát. Az Úrba vetette a bizalmát. És ennek az Úrba vetett bizalomnak a megnyilvánulása volt ez az imádság, amit valószínűleg, hát nem valószínű, hogy pont akkor lett, később írt le. De lehet, hogy akkor leírta, nem tudom megítélni ezt. Minden esetre Dávid imádkozott, és nem lebénult ebben a szorult helyzetben, ebben az életveszélyes helyzetben, nem kétségbe esett, nem az embereket szidalmazta, nem Istent szidalmazta, hanem az Úrhoz fordult. Az Úrhoz fordult, imádságban az Úrhoz beszélt. Azt hiszem, hogy ez egy nagy példa nekünk, akik magunk is kerülhetünk nehéz helyzetbe, ha nem is feltétlenül életveszélyes helyzetbe, mint itt Dávid, de nehéz élethelyzetbe juthat bárki, amikor megkísérti az, hogy magába bízzon, és emberekbe bízzon, és tőle, vagy magától várja a segítséget, vagy kezdje az embereket szidalmazni dühösen, vagy kezdje az Isten szidalmazni, hogy engedhette meg ezt neki. Nagy kísértés van erre, de ehelyett inkább tanulhatjuk Dávidtól, hogy ebben a nehéz helyzetben, a krízis, életkrízisben van egy fölfelé vezető út. Szabad imádkoznunk. Szabad imádkoznunk. És most Dávidnak ezt az imádságát, amit ebben a szorult helyzetében mondott, ezt egy kicsit vegyük szemügyre. Az első dolog, amit szeretnék ebből az imádságból kiemelni, hogy feltárja az ő élethelyzetét az Úr előtt. Szavakba önti, megfogalmazza, hogy mibe vagyok. Nem, mintha Dávid nem tudná, hogy az Úr tudja, hogy ő milyen helyzetben van. Hát az Úr tudja, hogy milyen helyzetben van Dávid. Nem kell őt informálni külön erről. Inkább Dávidnak van erre szüksége, hogy megfogalmazza, hogy milyen helyzetben vagyok én most. Hogy látom, hogy érzem ezt az egész szituációt, amibe kerültem. Szavaiból kiderül, hogy az ő saját lakóházát, ahol a feleségével él, körülveszik Saulnak, az akkori királynak, ugye a küldöttei, ezek a bérgyilkosok tulajdonképpen, hóhérok. Úgy nevezi őket, négy fogalmat használ az imádságban, hogy ellenségeim, gonosztevők, vérontók, erősek. Tehát ezek a hóhérok, ezek a bérgyilkosok emberi szemmel irgalmatlan, kegyetlen, agresszív emberek voltak, akik nem azért jöttek, hogy Dávidot leszidják, megintsék, esetleg jó megverjék, hanem azért jöttek, hogy ott helyben elvágják a torkát. Ráadásul érzékeljük Dávid szabaiból, hogy ezek az emberek óriási túlerőben vannak emberileg vele szemben. Hisz Dávid egymaga van a felesége mellett, ezek meg sokan vannak. Már maga ezek a fogalmak is, hogy erősek, vérontó, gonosztevők, ellenségei, már ez a többes szám is mutatja, meg ez a szó szaporítás is mutatja, hogy ez egy hatalmas túlelő, minden oldalról körülveszik a házat, és ott leskelődnek rá, hogy rögtön, ha kilép, elvágják a nyakát. Azt mondja róluk, hogy ezek az emberek, akik túlerőben vannak itt a házam körül, egybe gyűltek ellenem. Ez az egybe gyűltek kifejezés, ez egy katonai kifejezés a héberben, szokták használni, mikor egy katonai csapat összegyűlik, egy kommandó összegyűlik, és akkor egy akcióba fog. Ezek így, mint egy katonai csapat összegyűltek ellenem, és most rám akarnak mindjárt rohanni, hogy elintézzenek engem. A katonai csapatnak a képéről átvál Dávid a leírásban egy ilyen kóbor kutyák csapatára, ahhoz hasonlítja az ellenségeit, egy ilyen vadul csaholó, a nyálukat verő emberekhez, akik ott vannak, illetve kutyákhoz, bocsánat, akik ott kódorognak a keleti világban, ugye nem volt ez a kutya a mánia, mint ami ma van. Ott a kutyák azok ilyen megvetett kóborebek voltak többnyire, csavarogtak össze-vissza, nagy veszélyt jelentettek egyébként az emberekre is, mert nem etették őket, aztán amit találtak, azt csoportokba verődve ott próbálták ugye megszerezni maguknak. Ilyenek ezek az emberek, mondja Dávid, így törnek reám, mint ezek az ugató, szűkölő, vonyító kutyák. Szavaik, mondja, olyanok, mintha kard lenne a szájukban, mintha szabja lenne, amiket mondanak, sebeznek a szavaikkal, mondja, bántanak a szavaikkal, már a szavaik gyilkos szavak. És ráadásul ezek elbizakodott emberek, mert úgy szólnak magukban, hogy ki hallja ezt, amit mi mondunk? Ki hallja ezt? Vagyis az van benne, hogy még Isten se hallja ezt, amit mi mondunk, és amit mi beszélünk. Azt mondja Dávid, hogy ezek istentelen emberek, pogányoknak nevezi őket, mert Isten teljesen megvetik ezek az emberek, és ezért az Isten társaságán, az Isten szövetségén kívülálló emberek. Ezek istentelen pogány emberek, zsidók voltak, de pogányok. Ezek vannak itt körülöttem, és ezek veszik körül a házamat nekem, és a Dávid fájdalmát még talán tovább fokozza azt, testvérek, hogy amit hozzátesz, úgy vannak ezek itt, hogy én közben nem csináltam semmit, amiért engem meg kellene ölni. Vagyis ártatlan vagyok. Ezt is elmondja háromszor, anélkül, hogy hibás volnék, anélkül, hogy vétkes volnék, anélkül, hogy bűnöm lenne, mert amiért meg akarnak ölni, hogy én a király ellen lázadok, Saul ellen lázadok, ez nem igaz, semmit nem tettem Saul ellen, és tudjuk is a történetből, hogy nem áskálódott Saul ellen, nem szőtt titkos összeesküvést a király ellen, nem próbálta megölni ellen, Saul egyfolytában próbálta megölni őt, most is menekül előle, nem üt vissza soha. Ártatlan vagyok. Nem azt mondja, bűntelen vagyok Istenem, mert nem, Dávid nem mondott ilyet, hogy ő bűntelen lenne, mert tudta, hogy Isten előtt bűnei vannak. De ebbe a dologba, amiért most el akarják vágni a torkomat, ebben ártatlan vagyok, mert nem akartam elvágni a Saul torkát. Milyen nehéz helyzet ez. Ugye érzékeljük, hogy Dávid leírja ezt a helyzetet, testvérek, amiben benne van, és próbálja megfogalmazni. Hát lehet, nem ilyen szavakkal kell nekünk, mert nem vagyunk ilyen vénával ellátott emberek többnyire, hogy ilyen majdhogy nem költői vagy művészi formába tudnánk megfogalmazni az élethelyzetünket, de valamilyen egyszerű szavakkal, amiket mi el tudjuk mondani, mi is el tudjuk mondani az Úrnak, hogy nehéz helyzetben vagyok, Uram. Nem könnyű az élet. És most ez és az bánt engem, és úgy érzem, hogy igazságtalan is ez az egész helyzet, és látod, hogy fáj a szívem, és fáj a lelkem, és nem tudom, hogy hogyan lesz tovább, elég kétségbe esett is vagyok már, és nincs más, akinek igazán ezt el lehetne mondani, az Úr van, akinek el szabad mondanunk. Az Úr van, nem kell menni a szüleinkhez, nem kell feltétlenül a testvérünkhöz, a lelki testvérhez, a szomszédnak, a nem tudom én kinek panaszkodni, mert sokszor ennek így fültanúi vagyunk, hogy mondják egymásnak az emberek, ahelyett, hogy Istennek mondanák. Persze nem azt mondom, hogy nem lehet mondani, mert lehet mondani, panaszkodni lehet embereknek is. Hát panaszkodjunk, ha úgy tetszik, de mondjuk inkább az Úrnak, úgy, mint Dávid. Öntsük szavakba a helyzetet ő előtte. Már itt érezzük, hogy az imádság az nem egy ilyen dolog, hogy itten jövünk, megyünk, az közben imádkozunk egyet. Tehát, hanem az, hogy leülünk, egy kicsit csöndbe vagyunk, és szembenézünk azzal, hogy mibe vagyunk tulajdonképpen. És legalább magunknak, meg az Úrnak bevalljuk, és föltárjuk ezt az egész kóros helyzetet, amiben esetleg belecsúsztunk. Egyébként nem az Úr akarata nélkül. Mert Dávid is nem csak úgy véletlenül került ebbe a helyzetbe, hanem az Úr akaratából. mondjuk el az Úrnak. A másik dolog, testvérek, amire szeretnék itt a Dávid szavaiból rávilágítani, hogy szabadulást kér az Úrtól. Kéri az Urat, az első és második versekben egyenesen négyszer kéri az Urat, különböző szavakkal, fogalmakkal, hogy szabadítsa meg őt az Úr. A szabadíts meg, az kétszer mondja, és mondja, mentsél meg engem, és tartsál meg engem. Tehát, Uram, változtasd meg ezt a helyzetet, amiben vagyok, és az életemet óvjad meg, hogy tudjalak téged dicsérni, és téged szolgálni, és be tudjam tölteni azt a küldetést, amire elrendeltél engem, mert Dávid már királyá volt téve, mindezek közepette. Sámuel prófét ugye királyá kente. Mentsél meg engem, hogy dicsérhesselek téged. Ments meg, szabadíts meg, tarts meg engem. Nagyon nyomatékosan kéri az Úrtól a szabadulást. Megint fölhívom a figyelmeteket, hogy nem azt mondja, hogy hát én olyan ügyes fickó vagyok, majd csak kicsúszok ebből a kutyaszorítóból, ebből a kelepcéből. A történetet olvasjuk, ott úgy tűnik, mintha Dávid tényleg nagyon ügyes gyerek lenne, aztán kiötli a feleségével, hogy itt valamelyik hátsó ablakon keresztül majd kiosonok, a feleségem leenged, én meg elfutok, elszaladok, elmenekülök. Ott, mintha nem is, a történetírónak nem volt ez annyira fontos, hogy a Dávid közben kibe bízott, meg mibe bízott, de a Zsoltárból tudjuk, hogy Dávid az Úrban bízott, nem magába bízott, nem Mikálba bízott. És az Úrtól várta a szabadulást, nem emberektől. Mert jobb az Úrban bízni, mint emberekbe reménykedni. Így mondja a másik helyen az írás. És mondom, testvérek, nekünk is, magunknak is, magamnak is, nektek is, hogyha bajba kerülünk, nehéz helyzetbe vagyunk, mert jön egy családtagunk, vagy én nem tudom, előfordulhat, hogy férj, vagy feleség, vagy gyermek, vagy testvérünk, vagy én nem tudom én, egy szomszéd, vagy egy tanár, vagy egy professzor hozza az embert ilyen nehéz helyzetbe, hát akkor bízhatunk magunkba, meg bízhatunk nem tudom én kibe. De a legjobb az Úrban bízni, és az Úrhoz fordulni azért, hogy ebből a helyzetből, amiben hát ő vitt bele, most akkor hozzon már ki belőle. Szabadítson meg, amikor eljön ennek az ideje és a pillanata. Szabadíts meg, Uram, engem, mentsél meg engem ebből a helyzetből. Lehet, hogy életveszélyes helyzetben vagyunk. Lehet. Még az is lehet, hogy valaki életveszélyesen mondjuk megbetegszik. Vagy valakik elkezdik fenyegetni az életét, hogy megölik. De lehet, hogy nem ilyen súlyos a helyzet. Csak pillanatnyilag tűnik úgy, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, hogy nem tudom megoldani. De Uram, hozzád fordulok, hogy te adjál valami megoldást ebbe a helyzetbe. Persze most hadd ugorjak egy picit egy másik síkra, és ugorjatok velem ti is, mert azért az ember lehet egy nagyon nehéz élethelyzetbe, amit úgymond nem tudok megoldani, De vagyunk benne egy olyan élethelyzetben, amit biztos nem tudunk megoldani, és ez a bűn problémája. Hogy mi Isten ellenes embereknek születtünk, és magunkat istenítő embereknek születtünk. És rajtunk van az Istennek a harag és az Isten ítélete, a büntetése. Ki vagyunk szolgáltatva a sátánnak, a halálnak, a kárhozatnak. Megérdemeljük, mert mi is pogányoknak születünk. Ez egy óriási baj, amiben benne vagyunk. És ebből a bajból kihez kiáltsunk szabadulásért? Hanem az Úrhoz, hanem Jézushoz, akinek a neve is azt jelenti, hogy szabadító, nem? Ebből is szabadíts meg, Uram. Sok ember, testvérek, odáig eljut, hogy ott ült a lövészárokba, meg nem tudom, azt ott kiabált az Úrhoz imádságban, hogy Uram, csak innen vigyél haza, csak innen add meg, hogy haza mehessek. Elmegyek én a templomba, meg mindent csinálok utána, csak hadd jussak haza a frontról. Beszéltem, egy szexárdon voltam, ott volt egy ilyen öreg presbiter, aki mondta nekem, ő megjárta a Donkanyart. Hát ott aztán imádkoztak. Csak innen vigyél haza. És az Úr kihozta őket, és mondom, aztán mi lett? Hát aztán ő elkezdett járni a templomba, meg presbiter lett, de az Úrral nem hozta rendbe a viszonyát. Az kiderült, hogy az a templomba elkezdett járni, még presbiter is lett. Ebbe a tekintetben rendbe jött, hogy így mondjam, de a szíve nem lett az Úré. Nem fogadta Jézust megváltójának, nem adta át az élete fölötti rendelkezést Istennek. Nem bánta meg a bűneit, így is mondhatnám. Kérdeztem tőle, ő volt az első ember, akitől megkérdeztem, hogy ölte a háborúba embert. mondta, hogy hát elég sokat. És mondom, azért ez hogy van? Nem terheli a lelki ismeretét? Azt mondta, hogy de igen. És mondom, hogy rendezte el? Hát ne, ő nem rendezte el. Ha eszébe jut, elhesegeti a gondolatot. Tehát van azért a lelkiismeret furdalásnak, ha kegyes ember valaki, akkor tudja, hogy kihez menjen a lelkiismeret furdalás, kitől kérjen bocsánatot. De ő nem. Pedig itt van, testvérek, a fő baj, hogy egy csomó ember a nehéz élethelyzetéből kéri az Urat, hogy segítsék ki, Uram, de a bűnből, ami sokkal súlyosabb probléma, abból nem kéri az Úr segítségét. Húz ki engem a sátán markából, húz ki engem a kárhozat torkából, ahol még mindjárt elnyel engem, bocsáss meg nekem, és fogadj el engem Krisztus érdemér, és Krisztusért Isten könyörű rajtunk, testvérek, és megment minket. Még ha nem is húz ki esetleg minket egy nehéz élethelyzetből, mert lehet, hogy benne hagy minket Isten, amíg meg nem halunk. Szorongatják a torkunkat, vagy fenyegetnek minket, vagy nem tudom, fájni fog valami. De mégis más, hogyha egy hívő ember vagyok, és én tudom, hogy ebben kell élnem, de tudom, hogy megbocsátattak a bűneim, Jézus az én megváltom, ő az én Uram, és én haza fogok menni. Hozzá. Örök életem van. Na, visszajövök ide, hogy akár milyen baj van, testvérek, a bűnt is értsük ebbe bele, az a legnagyobb baj. Az kivétel nélkül mindenkire igaz. Mert nem biztos, hogy valaki most közöttünk is úgy ül itt, hogy én milyen nehéz, szorongatott élethelyzetben vagyok. Lehet, hogy nagyon jól érzem magam, mert megvan mindenem, nem? Nagyjából úgy rendben vannak a dolgok, a családban, mindenhol. Nem nyomaszt úgy különösebben semmi. Nincs miért kiáltanom, de van. A bűn miatt van. És Jézus a szabadító. Minden helyzetünkbe ő hozzá forduljunk. A harmadik dologra térnék rá, mert Dávid nem csak, hogy föltárja a maga élethelyzetét Istennek, és nem csak kéri, hogy engem ebből hozzá ki, vagy mentsék ki, hanem az is kiderül a szavaiból, hogy Dávid ismeri Istennek a dicsőségét. Ez a harmadik pont. Ismeri Istennek a dicsőségét. Azt értem ezen, hogy ismeri Istent magát. Jól ismeri Istent. És ha így olvassátok ebből a szempontból ezt a Zsoltát, kiderül, hogy Dávidnak az Istenről milyen csodálatos ismeretei vannak. Egyszerűen elképesztő. Ahogy egyáltalán itt az egyik versben, ugye mindjárt itt a hatodik versben, Uram, egy Isten név, seregek Istene, Jahve az első, Jahve Cebaot, seregek Istene, a mennyei seregek Istene, a földi seregek Istene, Izraelnek Istene, három néven szólítja Istent. Aztán ahogy beszél róla, hogy ő az, akinek a minden fölött áll, mondja. Lenézel ezekre az emberekre, akik itt összegyűltek én ellenem, a te szolgád ellen, és kineveted őket. Mert fölöttük állsz, messze fölöttük állsz. És messze fölöttem is állsz, aki a gyermeked vagyok, és ki tudsz ebből a helyzetből szabadítani, mert hatalmas vagy. Dicsőít Isten hatalmát. Dicsőít Isten kegyelmességét, én pedig zengem a te hatalmadat, és zengem a te kegyelmességedet, erről beszél a Zsoltár végén. Beszél arról, hogy Isten igazságos, mert Isten megbünteti az ő ellenségeit. Nem a Dávid ellenségét, hanem az ő ellenségeit, és igazságosan bünteti meg őket. Kéri is Istentől, hogy büntesd meg őket. Te büntesd meg. Beszél testvérek arról, hogy Isten hogy lép fel az övéinek az érdekében. Mert Isten kegyelmes, és az övéi érdekében, a benne bízók érdekében cselekszik a történelem színpadán, és cselekszik az ő ellenségeivel szemben is a történelem színpadán, és bujdosókká teszi azokat, akik ellene fordulnak. Abszolút igazságos. Azt mondja, hogy ő minden hatalomnak a forrása, olyan hatalmat lát Istenbe, testvérek, azt mondja, hogy még az én ellenségeim hatalma is tőled származik. Calvin így fordítja ezt, hogy hatalmával szemben rejárt, vigyázok a tizedik versen. Ez azt jelenti, hogy az ellenség hatalma is Istentől van. Még az ellenségeim is a te kezedben vannak, mondja Istennek. De én is a te kezedben vagyok, és én is az én erőmet tőled várom, én erősségem, mondja Istennek. Te vagy az erőforrásom ebben a helyzetben. Dobzódik, testvérek, az Istenről való igaz ismeretekben ez a Dávid. tele van igaz istenismerettel. Ez tulajdonképpen a kérdésünk, miért imádkozik egyáltalán ez az ember? Ezért, mert ismeri az Urat, ismeri az Isten dicsőségét. Aki ismeri Isten dicsőségét, testvérek, közülünk is az imádkozó ember. Az imádkozó ember lesz. Ismered Istent igazán? Persze kérdezitek, te honnan lehet Istent megismerni? Kis ujjunkból, vagy honnan? Hát most mondom nektek, hogy az Úr Jézus Krisztusból lehet megismerni. És Jézus meg a Bibliából ismerjük meg. Itt van az igaz Isten ismeretnek a forrása. Dávid is innen ismerte az Urat. Nem gondolkozott, és akkor rájött, hogy az Isten milyen. Hanem ott volt előtte már az Ószövetségnek néhány könyve. Ismerte, és majdnem azt mondom, nektek van egy bibliaiskolai kérdésem, hogy ha csak Mózes első könyve lenne nekünk a Bibliából, mit tudnánk meg belőle Istenről? És akkor jönnek a válaszok, mindig a bibliaiskolás tanulók irkálják, hogy mit, és akkor tulajdonképpen rájön az ember, hogy mindent megtudunk már Mózes első könyvébe az Istenről, amit tudnunk kell. Csak nem ismerjük még meg Jézust személyesen, de már az utalás ott van a megváltóra, aki eljön és a kígyó fejére tapos. Hát Dávidnak elég volt Mózes első könyve. És hitte annak alapján, hogy, és megismerte Istent, és hitte, hogy Isten ilyen, és ilyen. Egy csomó embernek, ma testvérek, nincs jó Isten képe, gondol valamit Istenről. És azt hiszi, hogy ez így is van, mert ő így gondolta ki. Az nem úgy van. Ki kell mondanunk, hogy az nem úgy van. Lehet, hogy a mai posztmodern világban ez ilyen divatos dolog, hogy te így gondolod Isten, te meg úgy gondolod, te meg megint máshogy gondolod, mindenkinek igaza van, mert végül is nem lehet tudni, hogy milyen az Isten. De lehet. Ellen kell mondani ennek a gondolatnak. Jézus eljött a földre, és azt mondta, hogy aki engem látott, az látta az atyát. Nézzük Jézust, és Jézust a Bibliában tudjuk látni, és amilyen ő, olyan az Isten. És nekünk is lehet igaz Isten ismeretünk. Helyes igaz Isten ismeretünk, és ha van is, akkor van helyes önismeretünk is egyébként, de elkezdünk tudni imádkozni. Tudjuk, hogy kihez beszélünk. Annyira csodálatos ez, testvérek, hogyha ha tudjuk, hogy kicsoda a mi Istenünk. Látjátok, Dávid tudja, hogy kicsoda az Isten, és belekapaszkodik ebbe az Istenbe, és rábízza magát erre az Istenre, mert tudja, hogy nem fog benne csalódni. Ez nem egy hiába való dolog, nem egy fölösleges, mellékes dolog. Na, Dávid föltárja a helyzetét az Úrnak, kijönti a szívét előtte. Kéri, hogy Uram, látod, mibe vagyok? Szabadíts meg engem. Miért imádkozik? Azért, mert ismeri Isten dicsőségét. És akkor a negyedik pont, hogy az ellenségeit odabízza az Úrra. Ez is ennek a Zsoltárnak is, de más Zsoltárokban is nagyon sokakat megbotránkoztat egyébként, amiket itt olvasunk. Engem nem annyira botránkoztat meg. Sokan magyarázgatják, csűrik, csavarják ezt a dolgot. De én nem tudom, minek kell csűrni, csavarni. Dávid az ellenségeit, aki tulajdonképpen az Úr ellenségei, odabízza Isten ítélő kezére. Te büntesd meg őket. Kiengedi a maga kezéből az ellenségeit, nem én akarom őket megölni, mondja. Nem én, majd mindjárt kimegyek, azt lemészárolom őket egytől egyig. Vagy üzenek valahogy a feleségem által, azt csak nem fogják megölni. Üzenek majd a bajtársaimnak, akikkel együtt vonulunk a filiszteusok elleni csatába, van egy bizalmas kis csapatom, és majd hívatom őket, hogy jöjjenek el, és majd elintézzük mi ezeket a gazembereket itten. Nem testvérek, hanem ezeket az embereket, akik ott ilyenek, olyanok, az Úrra bízza. Mert ők nem az én ellenségeim, hanem a te ellenségeid elsősorban. A te terveidet akarják keresztezni. A te felkentedet akarják bántani. Ez a te ügyed. Lépjél fel te ellenük. Nézd meg őket, mondja az Istennek. Nézd meg őket, lásd meg őket. Mit gondolnak a szívükbe ellened? És ellenem is egyébként. De nézd meg őket magadnak. És ítéld meg őket. Mondja Istennek, hogy ne öld meg őket, hanem tedd bujdosokká a földön. Miért mondja ezt? Azért, mert ismeri a Mózes könyvét. Megint ezt mondom. Ismeri a Káin történetét. Isten nem megölte Káint, hanem bujdosóvá tette a földön. Hogy járkáljon Dávid, illetve Káin az egész földön, és olvassák le róla az emberek, hogy az Isten van, és bünteti az embert. Legyen egy élő tanúbizonyság az Isten igazságos ítéletének, Káin. Ugyanezt kéri Dávid Istentől, hogy úgy büntesd meg őket, mint ahogy Káint megbüntetted. Ne söpörd el őket, mert akkor az emberek elfelejtik, az Izrael népe el fogja felejteni, hogy te ki vagy, és milyen vagy. Tedd őket a te igazságosságodnak a szobraivá, hogy így mondjam, élő szobraivá, akiken demonstrálod azt, hogy az emberek rájuk nézzenek, és jusson eszükbe, hogy az Isten van, és aki ellene tör, azt megbünteti. Ne öld meg őket, mert akkor az emberek elfelejtik. Nem csak őket, téged felejtenek el. És azt gondolják, hogy te nem olyan vagy, amilyen vagy. Hadd járjanak ezen a földön, itt közöttünk, a te ítéleted alatt élő emberekként. És jusson eszükbe mindenkinek az róluk, az ő életükre nézve, a romos életükre nézve, a bujdosó, a szerencsétlen életükre nézve, az átokot hordozó életükre nézve, jusson eszükbe Isten. És jusson eszükbe, hogy Istennel nem lehet packázni. És nem éri meg az Isten ellen lázadni. És az Isten ellen törni. Hát most testvérek, nekünk Isten ad ilyen embereket egyébként, mert néha körülnézegethetünk mi is a földön. Azt látunk ilyen embereket, akiken, mintha valóban az Isten átkanyugodna. Jusson eszünkbe, hogy Isten megbünteti azokat, akik ellene törnek, testvérek. De inkább én egyet mondanék itt nektek, hogy inkább a Golgotai keresztre nézzetek, és nézzünk. Mert ott látszik meg igazából, hogy Isten igazságos Isten. És megbünteti azt a fiát, aki ugyan nem követett el semmi bűn, de aki magára vette a mi bűneinket, az én bűneimet, meg a ti bűneiteket, és azok büntetését is magára vállalta helyettünk, hogy rólunk ezeket elvegye, eltávolítsa. De a kereszten látjuk mi, hogy Isten igazságosan ítélő Isten, aki megbünteti a bűnt. De onnan olvassuk le azt is, hogy irgalmas is. Aki megbocsát hamisságot és minden ellene törést a Krisztus véréért. Ott onnan ismerjük meg Isten irgalmasságát is a keresztről, de a keresztről ismerjük meg az Istennek az igazságosságát. És manapság, testvérek, nem is tudom, tehát manapság egy ilyen divatba jött ez a szövegelés, hogy, mert ezt nem tudom másnak nevezni, ne haragudjatok, de hogy az Isten szeretet, és mindenkit szeret, és mind nem érdekli őt semmi, hogy most akkor... És az Isten a bűnt gyűlöli, de a bűnös szereti, és magyarázzák, és írják, és mondják, és... Isten valóban szeretet Istene, és van bocsánat, de a Krisztus keresztjére van a bocsánat, és akinek nem kell a kereszt megváltása, a kereszten szerzett bűnbocsánat Istentől, azt az Isten meg fogja büntetni. A bűn zsoldja a halál. Isten igazságosságát meg fogják ismerni az emberek. És meg fogják tudni, hogy Dávid fogalmaz itt a 14. versben, hogy az Isten uralkodik Jákob fölött, és a földnek végső határáig. És ő vele nem lehet játszani. Nekünk keresni kell a bűnbocsánatot, és keresni kell a megváltást. Keresnünk kell Isten arcát és a hozzátérést. Különösképpen is Krisztusra nézve. Egyébként olykor úgy meg tudom érteni Dávidot is, meg másokat is, akik Istent kérték arra, hogy ítéljék meg az ő ellenségeiket, testvérek. Mert mondjuk gondoljatok bele abba, hogy láttuk a tévébe is, hogy mit tudom én, ezek az iszlám katonák mit műveltek ugye ezekkel a kopt keresztjénekkel, akiket lehurcoltak ott a tenger partjára, és ott elvágták a torkukat. És akkor gondoljatok, ezeknek az embereknek volt felesége, voltak gyerekeik, voltak lelki testvéreik, barátaik, és ott úszott minden a vérbe. Allah nagyobb dicsőségére. És akkor most mit csináljunk? Ilyenkor az emberekben, az itt maradottakban mi van? Nem az van, ami benne van általában ugye ezekben a keleti emberekben, hogy akkor vérbosszú. Mert aki embervért ont, annak vére ontassék. Ugye már Mózesnél is meg van írva. És ez igazságos is. De ezt tegyük? És akkor elindul egy ilyen láncolat? Vagy hagyjuk az igazságosan ítélőre? És azt gondolom, hogy itt van ez, testvérek, hogy hagyjuk az igazságosan ítélőre. Dávid is ezt csinálta. Rábízom, Uram, te ismered ezeket az embereket, te érd őket utol, ahogy akarod. Tedd őket a te dicsőségednek, a te igazságosságodnak a bizonyítékával, de ha akarod, tedd a kegyelmednek a demonstrátorává őket. Az irgalmadat is demonstráltad rajtuk, ahogy te teszel. Ne akarjunk mi testvérek valóban elégtételt venni magunkért. Mi se. Bízzuk arra, aki igazságosan ítél. De nekünk Jézus azért egyszer a szívünkre helyezte azt, hogy szeressétek ellenségeiteket. És imádkozzatok azokért, akik titeket kergetnek. És szabad nekünk nem csak az Isten igazságos ítéletért könyörögni, hanem szabad azért is, hogyha lehet, ha te így akarod, a te kegyelmeddel érd utol ezeket az embereket, és változtasd őket a te szolgáiddá. Hiszen megtetted már Pál apostollal. Hogy változtatta meg Isten ezt a vérengző gyilkost, aki a keresztjéneket üldözte, és tett őt a maga apostolává. Istennek semmi nem lehetetlen. Nem kérhetjük ezt is az ellenségeinknek? De ezt is kérhetjük. Sőt, Jézus inkább erre tanít minket. Bízzuk az Úrra őket, tegyen velük az ő akarata szerint. De nem vegyük kezünkbe az elégtételt, meg az igazságosztást, meg a nem tudom mit. Az utolsó ponthoz érek, hogy tudnélik Dávid miután föltárja a helyzetét az Úrnak, kéri az Úr szabadítását, azért, mert látja Isten dicsőségét, és rábízza az Istenre az ellenségét, ezek után hozzáfog Isten dicsőítéséhez. A Zsoltárnak egy egészen különleges befejezése van, mert ezek a szavak, Dávidnak a szavai, ezek már magasztal, az Istennek a magasztalása tulajdonképpen. Isten dicsőíti. És gondolkoztam, hogy miért? Miért ez a derűlátás, hogy én pedig majd magasztalni fogom reggel a te hatalmadat. Reggelente a te hatalmadat, már hónap reggel is, de azután is. Minden este, minden reggel magasztalni fogom a te hatalmadat, meg a te kegyelmedet, mert erőm voltál, és segítségem voltál, és megvédtél, mint egy nagy kővár megvédi a lakóit az ellenséges támadás idején. Pedig még ott van ebben a nehéz helyzetben, értitek? Ez a nehéz, hogy még ott van benne ebbe a szorult helyzetében, de már Isten dicséri. És gondoltam azért, mert azért dicséri az Urat, mert bízik abban, gyermeki szívvel bízik abban, hogy Isten meg fogja őt menteni. Hogy amit kér, azt Isten meg fogja neki adni. Teljesen bízik benne. És mint egy előre magasztalja az Urat. Volt ilyen más hívő ember is a Bibliában. Az egyik királyról olvassuk, talán Jósiás király volt, nem mernék rá most mérget menni, de megtámadták őket, megy a csatába, és még mennek, vonulnak a csatába, és Jósiás azt mondja, hogy a léviták menjenek a sereg előtt, és dicsérjék az Urat, már a csata előtt a győzelemért. Jósafát, köszönöm. Dicsérjék az Urat a győzelemért előre. És akkor mennek a csatába, és már magasztalják az Urat, hogy győzni fogunk. Mert az Úr megígért, hogy győzni fognak. Még csak harcolniuk se nagyon kell majd. Csak a zsákmányt összeszeregetniük. És úgy is lett. Itt is ez még benne van a nehéz helyzetben, de imádkozik, és tudja, hogy az Úr meg fog engem hallgatni, és már most mondja, most este itt vannak, mint a kutyák körülöttem, és itt ugattak, de én reggelre magasztalni fogom az Urat, és reggel az Urat magasztalta, és utána minden reggel magasztalta az Urat a hatalmáért és a kegyelméért. Nem így kell imádkoznunk? Ezzel a gyermeki hittel, hogy az Úr meg fog minket hallgatni. Nem ezt mondja nekünk a Jakab apostola a levelébe, hogy ha kértek valamit az Úrtól, kérjétek hittel, nem kételkedve, bízzátok rá magatokat gyermeki szívvel, hogy meg fog hallgatni. A maga módján meg fog hallgatni, és eljuttat oda, hogy lehet, hogy ma este szorult vagy, de reggel már szabad leszel. Mert este nyomorúság és szomorúság száll be hozzánk, de reggelre öröm, mondja egy másik Zsoltárba, ugyanő. Tehát az Úr megváltoztatja az élethelyzetet, mert van hozzá hatalma. Hittel imádkozzunk, testvérek, a meghallgattatás biztos reménységével. Ez is az Isten képünkből ered, testvérek, mert ha tudjuk, hogy Isten mit ígért? Azt ígérte, hogy aki én hozzám kiált, az meghallgatom. Ő maga biztat minket, mondjuk az 50. Zsoltárban írja Dávid ezt a csodát, hogy Isten mondja, hogy kiálts hozzám a nyomorúság idején, én meghallgatlak, és te dicsőíteni fogsz engem. Hát kiáltsunk, testvérek, a bűnből, de más egyéb szorult élethelyzetből is, és az Úr meg fog hallgatni, és dicsőíteni fog bennünket, és már előre magasztalhatjuk Istent a meghallgattatásért. Már előre dicsérhetjük az Urat, Krisztusunkat. Annyira szép ez, testvérek, nem is, erről is lehetne külön beszélni, de már nem akarok. Nem tudom. hogy dicséri az Urat a hatalmáért, és a kegyelmét, és azért, hogy erőforrás. Hát nem ő az erőforrásom ebbe a helyzetbe? Őt ad nekem tartást, gerincet? Nem ő azért hatalmas Istenem, aki a hatalmával körülvesz és megoltalmaz engem, mint az ő gyermekét? És nem ő az én kegyelmes Istenem, aki nem úgy bánik velem, hogy megérdemelném, hanem irgalmasan vesz körül engem? Hát mi is dicsérjük az Urat. Hatalmáért, kegyelmér. Ha csak hatalmas lenne, de nem lenne kegyelmes, nem kapnánk segítséget. Mert nem érdemeljük. Ha kegyelmes lenne, de nem lenne hatalmas, akkor lehet, hogy szívesen adna nekünk segítséget, de nem tudna. De ő hatalmas is, és kegyelmes is. És meg is tud erősíteni bennünket. És körül tud venni. A tenyerébe vetszett minket. Dicsérjük az Urat előre, a meghallgattatás biztos hitével és reménységével. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk addig ott a doktor urak egy kicsit el. Köszönjük neked, Urunk, hogy hozzád jöhetünk imádságban. És köszönjük néked, hogy kérhetünk azért a testvérünkért is, aki most így elgyengült, te állítsd őt helyre, te gyógyítsad őt. És köszönjük te néked, hogy mindent rád bízhatunk, Urunk, a testi bajainkat, a nyomorúságainkat, betegségeinket is. És köszönjük néked, hogy a lelki problémánkból is, a bűnből, az elveszettségből is szólhatunk hozzád, és hívhatunk téged segítségül. Köszönjük, hogy te meghallgatsz minket mindig. Áldunk azért, hogy ezt ígérted a te gyermekeidnek, és hiszük, hogy betartod a szavad, mert igazmondó Isten vagy. Urunk, segíts minket, hogy tudjuk mindig föltárni előtted az élethelyzetünket. Tudjunk mindig egy olyan bizalommal könyörögni, hogy láttuk itt Dávidnál is. Tudjunk az imádságot annak mondani, akit ismerünk. Segíts, Urunk, bennünket, hogy tudjuk ezt a csodálatos szabadítást és élethelyzet változtatást kérni tőled. Köszönjük néked, hogy annyira csodálatos ez a tanításod, amit ma itt az ígében elénk adtál, és segíts, hogy ez valóság legyen a mi életünkben, és te taníts minket könyörögnünk. Ezzel a ilyen módon, ahogy Dávidnál láttuk és tőle tanultuk most. Köszönjük, hogy te vagy a mi tanítónk, az imádságra is te tanítasz minket. És köszönjük, hogy magasztalhat téged a szívünk a hatalmadért, ezért a felfoghatatlan hatalomért, magasztalhat a szívünk a kegyelmedért, ezért az érthetetlen kegyelemért. És dicsőíthetünk téged, mert erőforrás vagy a számunkra a legnagyobb gyengeségeinkben is, testi-lelki gyengeségeinkben. Köszönjük, hogy szabad hozzád jönnünk, Urunk Jézus, és szabad téged így segítségül hívnunk. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk a következő napokban is, áldj meg minket, ha lehetséges, a te igazságoddal, vezérelj bennünket szent lelked erejével, segíts, hogy ne istentelenként éljünk, hanem hívő emberként, vállalva az ezzel járó konfliktusokat, nehézségeket is. Áld meg a fiatalokat, gyermekeket, könyörülj meg egész népünkön, és vonj magadhoz minél több ember szívét. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, kérünk, tarts meg bennünket, és add, hogy közöttünk a te élő igét hirdettessék, hadd ragyogjon a te dicsőséged mi köztünk. Így áld meg ma délutáni alkalmunkat is, és a jövő hét minden gyülekezeti alkalmát. Köszönjük, hogy hatalmas kezedre bízhatjuk magunkat. Kegyelmes, hatalmas, erős kő várunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Előmbe jön az én kegyelmes Istenem, látnom engedi Isten az én ellenségeim romlását. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ha Isten segít minket, akkor ma délután 4 órától házaspári kör lesz, a gyermekeknek pedig gyerek délután. Ma délutánra a gyerekek, ha jönnek, akkor hozzanak biciklis bukós isakot magukkal. A biciklis bukós isak az fontos. Úgyhogy ezt a gyerekek hozzák. A jövő vasárnap, ha Isten segít minket, az Úrnak szent asztalát megterítjük, és úrvacsoroztást tartunk, így készüljetek rá. A két vasárnap között a héten megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben. Február 20-án, szerdán, 18 órától hölgykoszorú lesz, és erre az alkalomra a jövő hölgyek a Lukács evangélium a 8. részéből a 41-től 56. verset olvassák, a vérfolyásos asszony gyógyulásának a történetét, erről lesz majd kis beszélgetés. Tehát február 20 szerdán, 18 órakor hölgykoszorú, szeretettel várjuk a fiatalabb és idősebb hölgyeket, asszonykákat is erre az alkalomra. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.